7 óra 40 perc. Michel Barnier francia kormányfő lett az 5. köztársaság történelmének legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke. Kormánya ugyanis elbukott a bizalmatlansági szavazáson. Az indítványt azután kezdeményezte a francia parlament, hogy Barnier az alsóház jóvágyása nélkül próbált meg bevezetni egy költségvetési törvénytervezetet, amely a növekvő francia államháztartási hiány csökkentésére irányult. A jogszabály tervezett egyebek mellett az állami kiadások 40 milliárd eurós csökkentését és 20 milliárd eurós adóemelést is tartalmazott volna. Sós Eszter Petronellát, Maurer Kristóf kérdezte a részletekről.
Szerda este bizalmi szavazáson elbukott a francia miniszterelnök Michel Barnier és kormánya. Mielőtt belemennénk ennek részleteibe, kezdjük azzal, hogy pontosan mi vezetett idáig. Ugye az 5. köztársaság történelmében még egyetlen egy kormányfőt sem buktattak meg ilyen rövid idő alatt, mint most Barniert.
Olyannyira nem, hogy bármilyen kívül egyetlen kormányfő van, akit megbuktattak, mármint parlamenti úton, ez Georges Pompidou, és az is igaz, hogy Barnier az 5. köztársaság legrövidebb ideig hivatalba lévő kormányfője. A közvetlen ok a költségvetés, az, hogy nem sikerült a pártokkal ezzel kapcsolatban megállapodást kötni. Emlékeztetnék, hogy ez egy kisebbségi kormány. És miután nem sikerült megállapodást kötni, tehát nem sikerült politikai többséget szerezni a költségvetéshez, Barnier aktiválta az alkotmány 49.3-as cikkelyét, amely lehetővé teszi, hogy egy törvényt szavazás nélkül fogadjanak el, és hogyha ez nem tetszik úgymond a pártoknak, akkor bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be. Ez megtörtént, az egyiket elfogadták, és ilyenkor a miniszterelnöknek kötelessége lemondani.
Alapvetően már nyáron nagy húzavona volt a körül, hogy ki legyen a következő kormányfő Franciaországban. Most ezután, hogy még ez az újabb bizonytalanság úgymond rátelepszik erre az alap kontextusra, mi jöhet még?
Emmanuel Macron jelenleg nem írhat ki nemzetgyűlési választást, tehát nem tehet arra kísérletet, hogy a parlamenti erőviszonyokat átrajzolja, ugyanis az alkotmány ezt tiltja, a nyári választástól számítva 12 hónapnak el kell tennie, tehát legkorábban 2025 nyarán próbálkozhat ezzel. Amit megtehet, az az, hogy kinevezi akár Michel Barniert újra, ezt a kormányfő kizárta legalábbis pár nappal ezelőtt. Aztán kereshet, megpróbálhat keresni egy másik miniszterelnököt, próbálhat egy másik koalíciót építeni, itt elsősorban a mérsékelt szocialisták jöhetnek szóba, bár ők valamiféle közeledés megindul, de mégis kevés nyitottságot mutatnak az együttműködésre. És hát megpróbálkozhat egy technikai kormánnyal, rábízva a pártokra, hogy tudnak-e adott esetben többséget építeni. És hát van még egy megoldás, amit már használt nyáron is, a nyár végén is, hogy sokáig hivatalban tartja a lemondó, távozó ügyvezető kabinetet, amíg megoldást talál. Na most úgy tűnik, hogy ez az utóbbi forgatókönyv az jelenleg nincs ott a Macron prioritásai között, hiszen azt szivárogtatja az Élizé palota, hogy gyorsan szeretne az elnök lépni, gyorsan szeretne új miniszterelnököt, pontosan azért, hogy ezt a válságos átmeneti időszakot, vagy hát kormányválságos időszakot minél inkább lerövidítse.
Vannak egyébként potenciális nevek, akik Michel Barniert követhetik a kormányfői pozícióban?
Vannak, és ha szabad így fogalmaznom, ezek a szokásos nevek. Ott van például François Bayrou, aki a Modem nevű centrista, liberális, kicsit jobboldali pártnak az elnöke, Macron, hát koalíciós partnere, van miniszterelnöki ambíciója, tehát szeretne miniszterelnök lenni. Aztán emlegetik Sébastien Lecornu védelmi minisztert, aki hát egy Macronhoz közel álló politikus. A republikánusok részéről Bruno Retailleau belügyminisztert például, de Xavier Bertrand republikánus politikus neve is forog, bár vele kapcsolatban Marine Le Pen korábban már jelezte, hogy szinte azonnal bizalmatlanságot szavazna meg ellene, nekik van történetük Marine Le Pen választókörzetében, tehát helyi történetük. És hát ott van Bernard Cazeneuve, volt miniszterelnök, szintén rövid ideig volt hivatalban, François Hollande utolsó miniszterelnöke, hát vele kapcsolatban általában akkor szoktak miniszterelnöki találgatások megindulni, amikor fölmerül az, hogy esetleg a szocialistákat be tudja Macron csábítani, de hát a szocialisták Bernard Cazeneuve-ben kevéssé bíznak, mert hogy a szocialisták ragaszkodnak az Új Népfront, tehát a baloldali szövetség programjához, mert pedig ezt Cazeneuve nem támogatja. Tehát a helyzet bonyolult, nem nagyon lehet olyan forgatókönyvet kitalálni, amely úgymond egyszerűbb vagy könnyebb, mint amivel augusztus végén szembesült a francia köztársasági elnök.
Térjünk át röviden a gazdasági oldalra is a politikairól. Ugye fogalmazhatunk úgy, hogy Barnier veszte a 2025-ös költségvetési tervezet lett. Ezen a téren mit várhatunk a következőekben? Milyen változtatások kellnek ahhoz, hogy a parlament elfogadhatónak lássa? Mi volt a probléma ezzel? Hogyan változtatnák meg?
Ja, nagyon elszállt a francia költségvetési hiány az elmúlt időszakban, és hát nagyon úgy tűnik, hogy idén is 6% felett lehet. Amikor Michel Barnier hivatalba lépett, akkor azt mondta, hogy körülbelül 60 milliárd euró megszorítására, visszafogására van szükség az új költségvetésben ahhoz, hogy egy fenntartható pályára lépjen ez a hiány. És hát erről ment a vita is, mert hogy ez egy 20 milliárd euró értékben a kezdeti tervek szerint adóemeléseket jelentett volna, és hát mintegy 40 milliárd euró értékben kiadáscsökkentéseket. Ugye a centrum és a jobb oldal inkább kiadáscsökkentésben és kevésbé adóemelésben gondolkodik. És ez többek között érintette volna a nyugdíjakat, de a személyi jövedelemadót is, mert hogy megemelték volna a sávhatárokat, hogy ne emelkedjenek az adóterhek. És hát a viták nagyjából ezeket a kérdéseket érintették, melyik adó legyen megemelve, például az elektromos áramon van egy adó, ebből vita volt, aztán ott van például a nyugdíjak kérdése, ugye elhalasztották volna a nyugdíjemeléseket, vagy két részletben valósították volna meg, ebből is vita volt, és hát a Marine Le Pen nemzeti tömörülésének ezekkel kapcsolatban hát mindenféle követelései voltak. Én arra számítok, hogy mivel Marine Le Pen igyekszik egy ilyen szakpolitikai a követelésekre és a költségvetés minőségére hivatkozó keretben tartani most a vitát, hogy ezek az ügyek vissza fognak térni a beszélgetésbe. Ugye itt a délelőtti nyilatkozatokban már elhangzik, hogy a nemzeti tömörülésnek továbbra is vannak vörös vonalai, és hát meglepő lenne, hogyha ezek a vörös vonalak olyan értelemben változnának, hogy itt egy csomagról van szó, tehát több követelésről, és vélhetően ezeket fogják a következő kormányon is megpróbálni bevasolni.
Hétfőn a miniszterelnök még arról beszélt, hogy nem csak politikai, hanem gazdasági káoszt is okozna, ha nem fogadnák el ezt a szóban forgó tervezetet. Ez a forgatókönyv mennyire következhet be? Mit látunk egyelőre? Valóban eljön-e ez a gazdasági káosz?
Bizonyára volt ebben egy kis politikai felpörgetés is, ugye ez egy fontos érve volt a kormányzatnak és a kormány oldalnak, hogy nem csak Franciaországban tudna a gazdasági káoszt okozni a költségvetés ellenfogadása, hanem turbulenciákat okozhatna az eurózónában is. Vélhetően azért a piacok az elmúlt egy-két hétben elkezdték árazni, hogy esetleg megbukhat a francia kormány. Várjunk ezzel pár napot, többek között azt várjuk meg, hogy pontosan lássuk, hogy mekkora a turbulencia, hogy Emmanuel Macron tud-e viszonylag gyorsan stabil kormányt létrehozni, tehát tud-e miniszterelnököt kinevezni, hiszen december eleje van, és azért vannak mindenféle alkotmányos elképzelések és hát lehetőségek arra nézve, hogy hogyan lehetne költségvetést produkálni. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy december 31-ig lesz végleges költségvetés, de hogy elinduljon a folyamat és elkezdődjön látszódni, hogy a munka megindult, az nyilván a piacok számára is megnyugtató lehetne. Úgyhogy itt a fő kérdés a kormányalakítás gyorsasága.
Sós Eszter Peret Petronella Franciaország szakértőt hallották. Zene, egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek, 8 órakor pedig friss hírek itt a Trend FM-en, a 94.2-n tartsanak vele.